Könyörögjünk! Atyáink Istene, jóságodból részesültünk a szent áldozat gyümölcsében. Védelmezd népedet, amelyet Szent István király tanítása által a sötétségből az igaz hit világosságára vezettél, és a földi élet után fogad be jóságosan mennyei országodba, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
Kedves testvérek, ma, amikor az Agrárkamara közreműködésével a hevesi gazdák által felajánlott búzából, az Egrémalom által térítésmentesen őrölt és a hesi Kft. Által sütött és a Szent Mise kezdetén megáldott kenyeret megkóstoljuk, eszünkbe jut, hogy a mindennapi kenyér nem csak táplálék, hanem az együttétkezés által közösséget teremtő erőt is hordoz. Ezért a 15 millió búzaszem kezdeményezésből sült kenyér nem csak a gazdatársadalom önzetlenségét, hanem a Kárpát-medencében élő magyarok egységét és összetartozását is szimbolizálja. Isten bőséges áldása kíséri a kenyereket, ajándékozókat és mindannyiunk életét. Szent István király ünnepét tegnap este a király köszöntővel kezdtük, ma pedig az esti szentmise végén a hazánkért végzett imacsokorral fogjuk befejezni. A következő vasárnap, augusztus 24-én, a délelőtt 10:30-kor kezdődő szentmisével ünneplik a lajosvárosi plebánia templom búcsúját, ahol a körmenet után a jelenlévőket szabadtéri agapéra invitálják. Hirdetésünk végén kedves minnyájuknak Szent István király közben járására Istentől megáldott szép, örömteli ünnepet kívánunk. Most pedig fogadjuk a Szent Mise befejező áldását.
Az Úr legyen veletek,
és a
legyen áldott az Úr neve, segítségünk az Úr nevében,
aki az
áldjon meg benneteket, mennyei atyánk, és őrizzen meg a katolikus keresztény hitben, amelynek Szent István király apostola volt népe körében.
Amen.
Jézus Krisztus, a mennyei atya szeretett fia, adja meg családjaitoknak, hogy szívesen fogadják, és gondosan neveljék a gyermekeket, a boldog jövő zálogát.
Amen.
A Szentlélek Isten egyesítő ereje segítse nemzetünket, hogy egymással és minden néppel békében éljünk, és az emberiség jólétén velük együtt munkálkodjunk.
Amen.
És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
Amen. A Szent Mise véget ér, menjetek békével.
Istennek legyen hála. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.
Kedves hallgatóink, ünnepi szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Ternyák Csaba egriesek mutatott be. A közvetítést Fehér József irányította. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent István Rádió 25 évvel ezelőtt, 2000. augusztus 20-án kezdte meg sugárzását a miskolci, illetve az egri összekapcsolt frekvencián. Rádiónk célja azonos az egyház küldetésével, mindenki üdvösségének a szolgálata. Fogalmazta meg a rádió misszióját dr. Seregi István egri érsek, a rádió alapítója. A Szent István Rádió az ország egyik legnagyobb vételkörzetű regionális rádiója. Egri központtal napi 24 órában regionális közműsor szolgáltatóként működünk 2000 óta. Vételkörzetünk Budapest határától Kárpátaljáig és Szolnoktól egészen Kassáig terjed, így akár 1,5 millió embert is megszólíthatunk. 2002-ben a Sátoraljaújhelyi, illetve a Hatvani, majd 2011-ben a Tokaji, 2013-ban a Törökszentmiklósi, az Encsi és a Gyöngyösi frekvenciákkal egészült ki, mely lehetővé tette 1,5 millió hallgató elérését. 2019. decemberében Kisújszálláson is megkezdte működését a rádió. A határon túl Szlovákiában és Ukrajnában is fogható a rádiónk. A Szent István Rádió és Televízió fenntartója Ternyák Csaba egri érsek. Katonai tiszteletadás mellett Súlyog Tamás köztársasági elnök jelenlétében felvonták Magyarország nemzeti lobogóját az augusztus 20-ai állami ünnepen a parlament előtti Kossuth Lajos téren. A lobogó felvonása után a honvédtisztjelöltek letették az esküt. Az államalapítás és Szent István király emlékére augusztus 20-a hivatalos állami ünnep. Ökumenikus istentiszteletet tartottak kedden az államalapítás ünnepének előestéjén a budavári evangélikus templomban a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. Steinbach József református püspök, a MEÖT és a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöke köszöntőjében arról beszélt. Jézus tanított minket úgy imádkozni, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. A mindennapi kenyér azt is hirdeti, hogy Isten minden körülmények között megáldja a szorgalmas, odaadó emberi munkát. Ugyanakkor fontos, tette hozzá, hogy a jóléti társadalmakban ki tudjuk mondani azt is, hogy elég, és tudjunk azért imádkozni, hogy oda is jusson kenyér, ahol kevés van, vagy nincs. A református püspök kiemelte azt is, a mindennapi kenyér mellett a lelki kenyérre is szükségünk van. Az Isten tiszteleten jelen volt mások mellett Nagy István agrárminiszter, Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, és Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke. Helyreállt a kőolajszállítás Magyarország felé, a barátságvezetéken keresztül az oroszországi transformátor állomást ért vasárnap éjszakai ukrán támadást követően. Jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tegnap este a közösségi oldalán. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy helyreállt a szállítás Magyarország felé a kőolajvezetéken az ukrán dróncsapást követően. A támadás okozta károk gyors elhárítását megköszöntem az orosz energiaminiszter helyettesnek, írta. Elvárjuk, hogy Ukrajna ne kövessen el újabb támadást a hazánk energiaellátása szempontjából kritikus vezeték ellen. Ez a háború nem a mi háborunk, minket hagyjanak ki belőle, tette hozzá. Üdvözöljük, hogy 3,5 évi háború után a diplomáciai aktivitás felgyorsult, és egyre nagyobb lendületet kap a biztonsági garanciák kialakítása Ukrajna számára. Jelentette ki az Európai Tanács elnöke, miután online tanácskozást tartottak az uniós tagállamok vezetői, hogy megvitassák az előző napi washingtoni tárgyalásokat. António Costa szerint eljött az idő, hogy felgyorsítsák a gyakorlati munkát, és létrehozzanak Ukrajna számára a NATO 5. cikkeihez hasonló biztonsági garanciát az Egyesült Államok folyamatos részvételével. Az ukrán fegyveres erők lesznek az első védelmi vonal, ezért fokoznunk kell a katonai támogatásukat. Az Európai Unió már most is a legnagyobb katonai és gazdasági támogató, és vizsgáljuk, hogy miként tudunk még többet nyújtani, fogalmazott. Végül az időjárásról. Általában napos, gomoly felhős idő várható, majd a nap második felében nyugat-délnyugat felől vastagabb felhők érkeznek. Napközben még nem várható csapadék, azonban a kora esti óráktól főként hazánk északnyugati felén, általában kevés helyen előfordulhat záporzivatar. A délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 30 és 35 fok között várható. Késő estére 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Puckó József néprajzkutatót szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Megjelent egy újabb könyve, és ez arra sarkalt minket, hogy újból találkozzunk, és beszéljünk a soron következő kiadványáról, amely a közelmúltban került bemutatásra. Címe: Istennek legszebb ajándéka, a búza vetése és aratása Hajdúnánáson. Javaslom, hogy kezdjük a beszélgetésünket mi is úgy, ahogy a könyv előszava kezdődik, egy bibliai idézettel, Mózes könyvéből: amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás. Valóban az egyik legszebb isteni ajándék a búza és a kenyér az emberiség számára?
Egészen bizonyosan így van, hiszen az élet alapja. Nem is véletlenül mondták eleink, és az idősebbek manapság is így szokták emlegetni a kenyeret, hogy az élet. Mert aki elveti a magot, az életet vetette el, a szárba szökken, és megtermi majd ismét az életet, amiből kenyér, azaz az élet legfőbb, legfontosabb alapja lesz. Így fognak össze a szavaink és a szavak mélységei mindazzal, ami a nambi megélhetést, a mindennapi kenyeret jelentette. Így hát a bibliai gond alatt, mint üzenet, az végigkísérte a mi népünket, a mi magyarságunkat egészen a közelmúltig, mind addig, amíg a kenyeret, tehát az életet a szószoros értelmében kézi munkával kellett előállítani. És azt hiszem, hogy ide nagyon szépen illik Móricz Pálnak, a mi helyi írónknak, a mi Móricz Zsigmondunknak a gyönyörűséges gondolata, aki református emberek ajkáról, ő maga is református volt egyébként, jegyezte le és hagyta meg egyik írásában számunkra, hogy a búza, a búzából készült kenyér az Istennek legszentebb ajándéka. Ezért is választottam egyébként ennek a könyvnek a címéül éppen ezt a gondolatot.
És legszebb imádságunkban, a mi atyánkban is minden egyes alkalommal imádkozunk a kenyérért, mert hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma.
Bizony, itt a másik, ugye a mi atyánk, amit most már függetlenül attól, hogy miként vetjük el az életet, és miként aratjuk le az életet, pontosabban ma már mi, akik kenyeret fogyasztunk, már szinte alig teszünk valamit, vagy semmit éppenséggel a vetésért és az aratásért, hiszen ezt elvégzik helyettünk a gépek. Ám a keresztény ember napi imájában mégis elmondja azt az ősi fohászt a Jóisten felé, hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, mert hogy nem, az élet alapja ma is, függetlenül attól, hogy két kezünkkel teremtettük-e meg, vagy éppenséggel gépek által, akkor is a kenyér. Ezért is aktuális, és mi szerintem mindig is aktuális, vagy örökké aktuális marad, a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, fohász.
És az ajándék mellett áldás is a kenyér, hiszen a búza is áldás volt, az áldott magyar föld termése.
Igen, tekintettel arra, hogy imádságos lélekkel vetették el, imádságos lélekkel gondozták, és imádságos lélekkel is aratták le. Ez mind külön magyarázatot igényel. Annál is inkább, mert már a vetőmag kiválasztása is imák elrevegése közepette történhetett, hiszen a jól megválogatott vetőmag, a jól megtisztított vetőmag jelentette a következő évi megélhetést. Tehát ez egy közösségi munka volt, legalábbis a család közös összedolgozásának, amikor gondoljunk bele, hogy a vetőmag közé került konkolyt, egyéb olyan gyommagvakat, amelyek csak szaporodtak volna, de hasznunk nem lett volna, ezért ezt ki kellett válogatni. És a 19. század derekáig, amíg meg nem jelentek azok a bizonyos szórógépek, amelyek képesek voltak külön választani a vetőmagnak való magvakat a nem odavalóktól, hát addig ezt kézzel tették meg, belöntötték egy nagy teknőbe, általában a dagasztó teknőbe, nekiült a család, és kiszedte, kiszedegette, kiválogatta a magvak közül a nem elvetendőket. Ez azonban nagyon sok imádságot is igényelt, hiszen ez csak türelemmel és Isten felé fordulással történhetett meg. És aztán, amikor elvetették, akkor ennek is megvolt a ceremonikus szakrális háttere, tekintettel arra, hogy általában templomos lélekkel indultak ki a földekre. Ez azt jelentette, hogy azokat az eszközöket, amelyeket használtak, általában megszenteltették, ha katolikusokról volt szó, de a magot mindenképpen. És amikor megérkeztek a föld szélére, szántáskor is, de a vetés megkezdésekor is, kelet felé fordulva, egy mi atyánkot és egy fohászt mindenképpen elmondtak, hogy a Jóisten adjon áldást arra a munkára, amit éppen el kell végezniük. Mindig hangsúlyozom, a jövő évi áldás, azaz a kenyér a mindennapi falat megteremtése érdekében. és ugyancsak imádságos lélekkel kellett végigélni azokat a heteket, hónapokat, amikor a magból kalász lesz, a kalászból pedig érett termés, mert hogy igazán nem volt mindegy, hogy milyen időjárás sújtja a termést, és az sem volt mindegy, hogy aztán végül mennyi gyommag maradt a magvak között. Mert az egyik egy fentről jövő csapás, egy természeti csapás, a másik pedig talán a nem kellően figyelmes munka eredménye, egy biztos mindegyik ellen védekezni kellett, és ilyenkor a legfőbb védelmezőrő mégiscsak az imádság volt, azért, hogy a Jóisten viharral, esővel, egyéb csapással ne sújtsa a termést. És aztán elkövetkezik az aratás, amikor megint csak imádságos lélekkel vonulnak ki, teljesen mindegy, hogy milyen felekezethez, milyen egyházhoz tartozó emberekről, családokról, munkásokról beszélünk, mert amikor hajnalban, még nap felkelte előtt megjelentek az aratandó föld peremén szélén, akkor ugyancsak a nap felé fordulva elmondtak egy imádságot, azt kérve, hogy most már a megért terméshez, a beérett élethez, annak aratásához adjon a jó is Isten számukra elegendő erőt, egészséget és jó időt, forróságot, olyat, mint amilyen mostanság van, mert ha valamikor, akkor aztán igazán nem kellett eső. Gondoljunk bele, ma egy kombány pillanatok alatt végigmegy egy fél határrészen, és mielőtt a felhő megérkezne, már száraz helyen van a termés. Akkor ez nem így volt. 6-7 héten keresztül kellett imádkozni azért, hogy ha tegnap nem volt eső, ma se legyen, mert még mindig van hátra aratni való. És ha a Jóisten meghallgat ezeket a kéréseket, akkor ez így is történt.
Szép népi szokásaink is kapcsolódnak a kenyérhez. Elég, ha arra gondolunk, hogyha leesett annak idején, és hát remélhetőleg sok családban is így van még ez, hogyha véletlenül leesik egy kenyérdarab, akkor azt felvesszük és megcsókoljuk. Mire utal ez a szép szokás?
Talán a legszebb az, hogy ezen a református vidéken a kenyérhez a boldogasszony fogalma kapcsolódik. Ez azt jelzi, hogy a reformáció utáni századokban is megőrződött, átsugárzott, átsugárzik máig az, hogy a kenyérben a boldogasszony arcát látják, vagy a Szűz Mária arcát látják a gyermek Jézussal, csak úgy, mint egyébként a búza szemben. Éppen ebből következőleg, ha a kenyér az élet, az a boldogasszony arca, akkor azzal nem lehet akárhogy bánni. Minimum meg kell becsülni, hiszen mennyi munka volt mögötte, az előbb erről beszéltünk, mennyi fáradozás, mennyi reménykedés, mennyi imádság. Másrészt pedig nem lehetett méltatlanul bánni vele, tehát ha az véletlenül leesett, mert szándékosan senki nem dobta a földre, akkor azt azonnal föl kellett venni, minimum megfújni és megcsókolni, és egy fohászt elmondani a boldogasszony felé, a szűzanya felé azért, hogy ezt a falatot biztosította számára, és hogy most ő óvatlanul egy hibát, egy bűnt követett el. És számos egyéb ilyen rituális cselekedettek kötődtek magához a kenyérhez, azzal egyetemlegesen, hogy azért megszelni sem volt ajánlatos akárhogyan, hiszen ezred évek óta őriztük, hoztuk, megőriztük magunkban a kenyér megszelésének szokását.
Milyen volt ez itt Hajdúnánáson?
Itt Nánáson a reformátusságnál is fennmaradt az a ősi katolikus szokás, hogy mindig a kenyér fenekét, az alját, a hasát érítették meg először a késsel, és oda keresztet rajzoltak. Enélkül kenyeret megszállni nem lehetett. Ez azt jelentette, hogy az égiek felé köszönetet mondtam, ez felért tulajdonképpen egy imával, mert a keresztben, mint jelképben ott volt maga a köszönet. Ezt megelőzően mondjuk a Szent István királyunk előtti időkben, századokban, amikor a boldogasszony kultuszunk ugyancsak élő valóság volt, akkor ezt a boldogasszony felé, az égiek irányába ajánlották fel magát a kenyeret, nem keresztel megjelölve, hanem imába foglalva.
A kenyér hangját hallom én, az apám szavát hallom én. Márki vessen követ rám, ez itt az én hazám. A mezők útját járom én, a gyárak rá.
Miket, milyen fontosabb részeket tartalmaz ez a közelmúltban megjelent könyv? Milyen fontosabb részei vannak?
Nos, én ebben a kötetben nem egy gazdaságtörténeti beszámolót kívántam összeállítani egy jó egyévnyi kutatómunka eredményeképpen, hanem az olvasót szerettem volna végigvezetni a föld megmunkálásától egészen a vetésen, a vetés gondozásán át az aratással kapcsolatos teendőkön. Ennek igyekeztem megmutatni egyrészt a hagyományos arcát, azt az arcot, ami gyakorlatilag éppen a mai világunkban kezd végleg eltűnni, hiszen a kézi erő teljes egészében felváltotta már a gépi erő, de tekintettel arra, hogy itt élnek még közöttünk azok az idős emberek, akik fiatalabb korukban mondjuk kézzel végezték ezeket a munkákat, ezért ők nagyon sok érdekes dolgot, munkafogást, munkafolyamatokat, imádságokat, szokásokat tudtak elmesélni, amelyek ebben a könyvben tulajdonképpen megmentődtek. Másrészt pedig a könyv utolsó harmadában igyekeztem figyelni arra is, hogy azokat a újból megálmodott, újra kitalált hagyományelemeket, amelyek a hagyományőrzés tekintetében érdekesek, tehát amikor újból felelevenített a város több régi hagyomány cselekedete, többek között mondjuk az aratás szertartásának bemutatását, erről is egyfajta áttekintést igyekeztem adni, hiszen ez már 16 esztendős múltra tekint folyamatosságában is vissza ebben a városban.
Itt a különböző aratónapokra, arató ünnepekre gondol?
Arról van szó, hogy a város, illetve itt egy helyi hagyományőrző közösség, a hajdúvok, Réta nevet viselő, nagyszerű, nagyon lelkes közösség, a Nyakas András által birtokolt tulajdonot farm közreműködésével és az ő tanyáján, az ő birtokán esztendőnként júliusban, akkor, amikor hagyományosan az aratás zajlott, megrendezik, és megrendezték az idén is az úgynevezett hagyományos arató ünnepet, aminek a lényege és a küldetése nem az, hogy versenyezzenek egymással a különféle csoportok, hanem az, hogy megmutassák azt, hogy egy-egy vidékről érkezvén ott vagy egy másik helyen milyen szokások voltak a jellemzőek. Mondjuk milyenek a hajdúságban, a nyírségben, mondjuk a Párciumban, mert onnan is szoktak jönni, vagy Székelyföldön, vagy Lengyelországban, vagy éppen a felvidéken.
Mennyire képes ez a kiadvány? Mi most könnyű helyzetben vagyunk, hiszen itt tartjuk a kezünkben a könyvet, de legyen olyan kedves, ismertessük és illusztráljuk a kedves hallgatók számára is, hogyan kell elképzelniük ezt a kötetet.
Nos, ahogy az előbb mondottam, egyrészt egy szöveges áttekintést igyekeztem adni. Az én szakmai fölfogásom szerint nem elsősorban a többség számára nehezen értelmezhető tudományos nyelvezettel, éppen ellenkezőleg egy mindenki számára befogadható, könnyen olvasható szövegkörnyezettel, úgy, hogy közben arra törekedtem, hogy minél több olyan dokumentációt, fényképes dokumentációt helyezek el, amelyek segítik azoknak a szöveges elbeszéléseknek, leírásoknak az értelmezését, amelyeket én fontosnak tartottam. Az én szakmai álláspontom ugyanis az, hogy egy fénykép olykor sokkal beszédesebb tud lenni, mint ugyanannyi szöveg, amennyi a helyén elfér. Ezt nem kell különösebben magyarázni, nem véletlen, hogyha egy könyvet a kezünkbe veszünk, akkor mindig először mit is teszünk, a fényképeket nézzük meg, mert már kapunk egy benyomást, egy áttekintést, egy valamiféle vizuális üzenetet arról, hogy mi is lehet ebben. És hogyha ez pozitív, ha elnyerte a tetszését a leendő olvasónak, akkor lehetséges, hogy elolvassa hozzá tartozó szöveget is.
Apropó, ha már szövegek, akkor az előszóban, ahogy olvastam, nagyon tetszett az a rész, miszerint szemügyre vette a konyhák díszítésére használt feliratos falvédőket is, hiszen azokon különféle aratással kapcsolatos életképek is megelevenednek. Ezek a konyhai falvédők, ezek mindig olyan találó mondatokat és rigmusokat fogalmaznak meg, nekem nagyon tetszenek. Felelhető még ezek közül jó néhány hajdúnánáson?
Döntően inkább mások a múzeumban, illetve azon túl a hagyományőrző egyesületek gyűjteményében, holott nem is olyan túl régen, tehát például az 1960-as, 70-es években, de a két háború közötti időben meg különösképpen, ezek szerves részei voltak a lakóházaknak, de nem csak a paraszti lakóházaknak, hanem még a polgári, városi, fővárosi, polgári, kispolgári lakóházaknak is. Ezek egyébként olyan témákat, üzeneteket tartalmaztak, amelyek valamilyen módon naponta vagy minden pillanatban emlékeztették a háziasszonyt, a család tagjait arra, hogy például milyen nagy szerepe van az ember életében az aratásnak, az életnek, a búzának, illetve az ezzel kapcsolatos teendőknek. Most tudni kell, hogy ezeket általában, még ha előre úgynevezett drukkolásos útján, tehát előre rajzolt vászonra hímezték, de a háziasszonyok készítették ezeket, tehát a témát már hímzés közben is örölgették, átgondolták magukban, úgymond megdolgoztak érte. Nem is véletlenül, hogy a szobának, főként a konyhának arra részére tették, ahol leginkább szem előtt volt egyrészt. Másrészt pedig a feladatuk az is volt, hogy olyan helyre akasszák, ahol azon túl, hogy jól látszik és üzeni, hogy mit gondolnak az ott élők például az aratásról, ugyanakkor védjék is azt a szűk környezetet, mondjuk a tűzhely környezetét, a falat, hiszen azért ők se engedhették meg maguknak, hogy naponta messzeljenek, hogyha használták a konyhát, már pedig használat közben bizony, akkor szennyeződés is keletkezik. No hát ezért tartottam fontosnak, hogy ezeket a falvédőket is megvizsgáljam, hogy megmutassam, hogy ezek milyen üzeneteket tartalmaztak. Lényeg az, hogy nagyon patetikus módon azt beszélték el, hogy aratás nélkül, vetés és aratás nélkül nincsen élet.
Törekedett arra is, hogy néhány kenyérreceptet is megosszon, hiszen gondolom, hogy jó néhány kenyérrecept létezik.
Erre nem kellett törekednem, tekintettel arra, hogy ősi soron egyfajta eljárást alkalmaztak, aminek a lényege mindig ugyanaz volt, ami anyáról leányra hagyományozódott, hogy miként kell őrizni, vigyázni, akár a fej alatt őrizni, a párna alatt őrizni a párt, hát nem egymás párját, hanem a kovászt tulajdonképpen, ez volt a lényege, a lelke a kenyérnek, és olyan sokszor hangsúlyoztuk az imádságot. Hát a pártát, a kovászt is megfelelő vallásos lélekkel lehetett csak egyik sütéstől a másikig megtartani, mert ha az megfázott, ha arra nem vigyáztak kellőképpen, akkor a következő héten nem lehetett kenyeret sütni, mert nem volt hozzá élet, indító élet. Márpedig a legnagyobb szégyennek az számított egy parasztitásra, de egy polgári társadalmi rétegben is, hogyha kovász kellett kérni a szomszédból, mint tüzet kérni, vagy ilyesmi, akkor azt mondták, ez egy nagyon restasszony, ez egy nagyon lusta valaki, egy nagyon figyelmetlen valaki, és utána ez rajta maradt a leányán is, és utána a leánynak is nehéz volt férhez menni, mert azt mondták, hogy ennek az anyja nem tudja, hogy az kérje, hát ezek ilyen összefüggő dolgok. Tekintett arra, hogy ez az alapja volt mindennek. Ezeket generációról generációra kristálytisztán vitték, megvalósították, és ebben igyekeztek hibát nem elkövetni, mert akkor ennek nagyon súlyos következő a megszólás tekintetében, a megbélyegzés tekintetében.
És mi a jelenlegi helyzet? Manapság sütnek-e még finom kovászos kenyeret hajdunáláson?
Arról hallok, köztük van a feleségem is, akik már tudnak előállítani kovászt, tehát tudnak keletkeztetni, meg is tudják őrizni, és azok a igényesebbek, akik szeretnének a családjuk számára igazán megbízható, jó minőségű, tehát adalékmentes kenyeret előállítani, azok megpróbálkoznak ezzel. Hát természetesen hallunk mindenfélét, kinek milyen sikere van ebben. Egy biztos, a tudás az elsősorban szereteten alapul. Van is egy szép mondásunk, hogy aki szeret, az etet. Tehát az alapja mindennek, aki kényszerből, nyűkből, nehézségből csinál bármit, legyen az mondjuk például egy kenyérsütés, az nem biztos, hogy jól fog sikerülni, vagy fordítsuk meg, biztos, hogy nem fog jól sikerülni. Tehát kell a szeretet hozzá. Régen ezt imádságnak mondták egyébként. Aki szeret, az etet.
Nagyon fontos a könyv megjelenése is, és a színek, amely véleményem szerint búza zöld, de legyen olyan kedves, ezt majd egészítse ki ön, és az aranyló kalásszal szimbolizálva vagy bemutatva a betű színe természetesen arany. Jól gondolom én ezt, hogy egy ilyen ötlettel került kiadásra ez a könyv?
Igen, hát tekintett arra, hogy rajszakos tanár vagyok eredendően, a könyveimnek a küllemét is magam tervezem meg, mint hogy a belső összeállítását is. Ezért én a színek tekintetében nagyon fontos üzenetet igyekszek elrejteni. Ugye ennek az alapszíne a zöld. A zöld az a természetnek, a gyönyörű újjáéledésnek a színe, amiből támad maga a vetés, és amiből ki aranylik majd a megélt élet. Nem véletlenül mondjuk, hogy aranyló határ. Költőink, íróink olyan gyönyörűen tudnak erről beszélni. Aranyló búzatábla. Mert hogy olyan szint ölt magára, amikor Július tájékára nagy hőségben megélelte a termését. És azt gondoltam, hogy a régi időket idéző arhaikus képek elé pont ezt a három aranybúzaszálat kell oda tenni, amik önmagától is beszél arról, hogy miről is akar szólni ez a könyv. És hát ha már az arany a színe a búzának, akkor a színben is ugyanezt a színt volt illendő használni, hogy erősítse ennek a színnek az üzenetét, a belső mélységét, tartalmát.
Egy frissen sült kenyérnél nincs is finomabb, és nincsen jobb illatú élelmiszer véleményem szerint, de most éljünk azzal a szimbólummal, hogy egy frissen sült, a közelmúltban megjelent könyvet és kiadványt tartok a kezemben, amely közel 210 oldalas, és ahogy említettem is, Boldogasszony havában került kiadásra és bemutatásra. Nos, kiknek is ajánlja elsősorban ezt a kiadványt, és egy milyen példányszámban jelent meg?
Ennek a példányszáma 700 darab, és arra gondoltunk, hogy minden olyan lehetséges olvasó számára ajánlható ez a kötet, akik szeretnének egy kicsit belelátni egyrészt a elődeik, őseik dolgos mindennapjaiba, ami a szószoros értelmében vonatkozik a napok mindennapjaira, és akik szeretnének belelátni egy kicsit abba is, hogy a rendkívül megterhelő, sok aggodalommal járó munka mellett, ami mondjuk például a szántást, vetést és aratást illeti, mennyi lelki felkészülésre, mennyi imádságra volt szükség ahhoz, hogy ez mind együtt azt eredményezhesse, hogy esztendőről esztendőre van megélhetése a családnak, mert nem győzzük elégszer hangsúlyozni, akkor századokon keresztül mindig a két kezük munkájával kellett ezt előteremteni. Hát ehhez sokszor tényleg nem biztos, hogy elegendő volt a fizikai erő, a fizikai erőnlét, ahhoz kellett egy spirituális támogatás, és ezt ők a Jóistennel való kapcsolatban keresték és találták meg.
Buckó József néprajzkutatónak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, gratulálok az újonnan megjelent kiadványához és könyvéhez, és további életéhez jó egészséget és a Jóisten áldását kívánom.
Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek! Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. A nap verse.
Szent király városa. Esztergom, Előhegy. Az első szent király itt született, s azóta szent város ez, szent és gyámoltalan. Pap hercegek, néha paraszti, néha királyi vér akkomodált a vén csúzos lába alá, faragott tarka zsámolyul. És némelyik oly dicső zsámolyról álmodott, mint a pápának Róma, és aktanárok eszét s rossz talján piktorok kezét bérelte. Jó öreg papok játéka volt ez, tán olykor balkezes, de hagyján, mert az Isten szolgálták ők is, és az életet. Nekik köszönde látványt, balról a kerek templommal, melyet mondják a ma nagy dóm legelső álmodója épített, kicsiny próba gyanánt, hogy élve lássa még csodás álmát, a fő magyar templomot. Én is nekik köszönhetem ma ezt az órát. Templomot látok én is, és talán elmondom most, vén álmok s játékok között, ami oly rég ül nyelvemen. Sötétkor ez, barátaim! Szörnyű rabságból ébredünk, és átollunk szabadságért küzdeni. Templomokat romboltunk, és rá nem érünk építeni. Jó, ha még saját ledölt falunkat fölrakhatjuk, hogy elbújhassunk szégyenünkkel. Küzdeni. Más korok küzdtek könyvért, keresztért, ostyáért és zászlóért. Ez nekünk már mind semmi volt, mi már a semmiért harcoltunk, mint üres gép barbár századok harcánál szörnyebb harcot. Egymást vontuk az ágyuk elé. Ó, Szent István király, a te csatáid jobbak voltak, karddal kard ellen, hogy a magyar öv galamként üljön a szentek vállán, és hordja tőlük az Isten postáját. Hol az Isten? S hol a harc, mely még békét ígér? Ma minden harc eretnek, sárkánygyanánt kölykezne. Hol a pápa koronát adni? Templom kellene, magasság, mint Eddóm, mélyen a közös égbe emelni vakfejét a bolond vert magyarnak. Hol vagy, István király? Bölcs vesszőt kellene. Balgán mentünk el, és Csonkán jövünk meg, gyászmagyarok. Mit álmodoztok a botont bárgyáról? Nincs időm a falakat rakni, sem nézni. Ak papok játéka, jobb játék volt az, nem ártott senkinek. S talán nem árt e vers sem. Bárcsak játszhatnánk örökké, mint egy gyermekek, kik ostort kötöznek odalent magukból, kéz a kézbe fogózva, és egymást lendítve diadallal.
Babits Mihály Szent Király Városa című versét Györvári János előadásában hallották. Babits 1883. november 26-án született Szekszárdon, vallásos értelmiségi család gyermekeként. Érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarára iratkozott be, latin-magyar szakon szerzett diplomát. Négyesi László híres stílus gyakorlatain ismerkedett meg Juhász Gyulával és Kosztolányival. Gimnáziumi tanárként dolgozott, első művei a Nagyváradon kiadott, a Holnap című antológiában jelentek meg 1908-ban. A következő évben jelent meg első verses kötete, a Levelek Íris koszorújából. Első regényét, a Gólya Kalifát 1913-ban írta. Ekkor kezdte el lefordítani Dante isteni színjátékát is, amiért később az olasz állam Sanremo díjjal tüntette ki. Játszottam a kezével című 1915-ös szerelmes verse megjelenésekor, hazafiatlansággal vádolták, elvesztette tanári állását. 1918-as megalakulásakor a Vörös Marti Akadémia alelnöke, később elnöke lett. Tagja volt a Kisfaludi Társaságnak és kizárásáig a Petőfi Társaságnak. A Nyugat főmunkatársa, majd 1919-ben egyetemi tanár, de csak a Tanácsköztársaság bukásáig. 1927-től a Baumgarten Alapítvány kurátoraként dolgozott, így a magyar irodalmi életben nagy befolyásra tett szert. Munkatársa volt a Benedek Marcell főszerkesztésében megjelent irodalmi lexikonnak is. 1929-ben lett főszerkesztője a Nyugatnak, akkor legmeghatározóbb magyar irodalmi folyóiratának. Lírájára amúgy is jellemző pesszimizmusát tovább fokozta a diagnózis, hogy gégerákban szenved. 1941. augusztus 4-én hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Szent István király imája. A mélységből kiáltok hozzád, hallgass meg, Uram! Taníts meg, Uram, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, és hogyan kell örülni a megérdemelt könnyben. Adj erőt, hogy kevésségem csillogását elhomályosítsam, és az alázatosság szintelenségét okosan csillogtassam. Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel egyenesen állni. Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, és alázatosan megadjam magam a léleknek. Taníts szelíd szúra, ha bántások érnek, és hideg mosolyra, ha jogtalan dicsérnek. Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, és este fáradtságot, hogy rögtön elaludjak. Taníts meg lendülni, ha rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam. Ne add meg mindig, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek. Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni. Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj rám. Ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel hozzád.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!